Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Beke Károly, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitott ma a tőzsde idehaza?
A részvénypiacon egyelőre jó a hangulat, ez részben köszönhető az amerikai tőzsdék tegnap esti erősödésének. A befektetők a Fed döntéseit megnyugtatók, Fed üzeneteit megnyugtatóként értékelték. Elsősorban azt, hogy 2023-ig nem várnak kamatemelést a jegybank döntéshozói, illetve azt, hogy szerintük egyelőre nincs itt az ideje annak, hogy az eszközvásárlási program lassításáról döntsenek. Ennek köszönhetően a budapesti értéktőzsdék is jó a hangulat. Ma reggel a Bux Index most 1,1%-os emelkedésben van, és a vezető papírok is jól teljesítenek, a Magyar Telekom kivételével. A távközlési papír minimális visszaeséssel 410 forinton áll jelenleg, de a többi blue chip érezhető erősödést mutat. Az OTP 1,35%-kal 13.530 forintra drágult, a Richter 1,4%-os pluszban van, szintén 8.780 forinton, míg a MOL 1%-kal erősödött a tegnapi záráshoz képest, így most 2174 forintot adnak az olajcég papírjaiért.
Milyen piacmozgató hírre számíthatok ma, illetve még a héten?
Igazán fontos piacmozgató adat, illetve esemény ma és holnap sem várható már. Ugye tegnapi Fed döntés volt, amit nagyon vártak a befektetők. Ma a Bank of Englandnek lesz kamat döntése, de ez várhatóan kisebb hullámokat vett majd a piacokon, illetve a feltörekvő piacok szempontjából esetleg ki lehet emelni azt, hogy Törökországban is kamat döntést tartanak ma. Ott a szakértők egyelőre 100 bázispontos kamatemelést várnak az emelkedő infláció miatt.
A forint árfolyama hogy alakul, illetve milyen hatások alapján mozog most?
Alapvetően továbbra is a dollár mozgatja, és a nemzetközi hírek a forint árfolyamát. Ennek megfelelően tegnap este a dollár gyengülésével párhuzamosan a forint is erősödni tudott a Fed döntése után. Most 366 forint 60 fillérbe kerül egy euró, ez nagyjából megfelel a tegnap esti szintnek. Ugye napközben még 368 közelében is járt a jegyzés, onnan sikerült aztán este visszaerősödni. Azonban az euró-dollár árfolyam esetében már azt látjuk, hogy elkezdődött egy visszarendeződés a tegnapi jelentős dollár gyengülés után. Ma ismét 0,2%-os erősödésben van az amerikai deviza, így most 1,1953 körül jár az euró-dollár jegyzés. Tegnap este az 1,20-as lélektani szintet is megközelítette ez az árfolyam, azt követően, hogy a Fed elnöke sajtótájékoztatót tartott, vagyis egyelőre nem tudjuk azt, hogy mennyire lesz tartós a dollár tegnap este látott gyengülése, és ez határozhatja majd meg a forint sorsát is a következő napokban, hetekben.
Köszönöm, Beke Károlyt, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
Közzétette tavalyi negyedik negyedéves gyors jelentését a Waberers. Bekövetkezett a várt fordulat? Mit mutatnak a számok?
Tulajdonképpen igen, a negyedik negyedévben évek óta először nullszaldós eredményt produkált a fuvarozási cég, ami persze azért azt jelenti, hogy a tavalyi évhez képest az összesített eredmény azért nem sokat javult. Most 15 millió euró volt 2020-ban a veszteség, 2019-ben 23 millió euró volt. Ugyanakkor a negyedik negyed év azt mutatja, hogy az az átalakítás, ami 2020-ban elkezdődött előtte vezetőváltással a Waberersnél, az eredményre vezet, és valószínűleg idén, vagy ha nem is idén, de 2022-ben újra nyereséges lesz a cég a sok éves hullámvölgy után. A nemzetközi fuvarozási szegmens az persze érthető módon nem teljesít túl jól, egyharmadával kisebb a várbevétel, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a belföldi, tehát a regionális logisztikának nevetett szegmens minden idők legjobb eredményét érte el a negyedik negyedévben, és éves szinten is 17%-kal növelni tudta egy ilyen évben a várbevételét. Nagyjából úgy néz ki, hogy 330 millió eurót produkált a nemzetközi fuvarozás, és 170 millió eurót a belföldi regionális, tehát most már kétharmad, egyharmad az aránya kettő között, és nem pedig 80-20, mint pár évvel ezelőtt. Ami másik nagy eredmény, és a befektetők erre figyelnek, a nettó adósságállomány jelentősen csökkent. Egy évvel ezelőtt még 190 millió euróval volt több tartozása, mint eszköze. Jelenleg 119 millió euró a nettó adósság, ami nagyjából két évi EBITDA-nak felel meg. Mióta a tőzsdére bevezették, soha nem volt még ilyen relatíve kicsi adósságállománya a cégnek. Úgyhogy a kilátások jók, ami viszont aggasztó, hogy a saját tőke lassan elfogy. Most már mindössze 9 millió euró a cég saját tőkéje a könyveiben. Ugyanakkor a piac 100 millió euróra értékeli a vállalatot, tehát megerőlegezi a bizalmat, és ez látszott a tegnapi 2%-os emelkedésen is, ami már a hírek után volt, és a mai 1810 forintos nyitány is ezt mutatja. Egyébként az elemzői célárak azok 1900-2000 forint között szórodnak.
Nem változtatott a nulla közeli irányadó dollárkamaton az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed. Mivel indokolták a döntést?
Úgy látszik, hogy az inflációs félelmek azok inkább a befektetők körében voltak jelentősek az elmúlt napokban. Jerome Powell fedelmök inkább megnyugtató nyilatkozatot tett tegnap, és az is kiderült, hogy a Fed döntéshozói nemhogy 2022-ben, de még 2023-ban sem számítanak kamatemelésre. A hosszú távú kamatokat ugyan továbbra is 2,5%-ra várják, majd valamikor a távoli jövőben, de a Fed irányítóinak többsége rendszeresen közzéteszik a kamatpálya prognózist. 2023-ban is a többség úgy gondolta, hogy nem lesz kamatemelés, úgyhogy marad a jelenlegi nulla közeli, tehát hivatalosan 0 és 0,25% közötti alapkamat. Ráadásul, ami a piacnak jó hír volt, a havi 120 milliárdos eszközvásárlási program, tehát a pénzjegynyomda továbbra is működik, ez a program is fennmarad. Ez annyit jelent, hogy 120 milliárd dollár havonta továbbra is belepumpál a gazdaságba az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, és ez meg is látszott a Fed döntés utáni, tehát úgy még egy órát nyitva volt a tőzsde tegnap, a Fed sajtótájékoztató után, és az utolsó órában jelentősen föl is mentek a árfolyamok. A Nasdaq is mínuszból pluszra váltott, miként a Dow meg az S&P is. A Tesla-t szoktam így figyelni, mint emblematikus állatorvosi ló, ami ha esik vagy emelkedik, az nagyjából a többi technológiai papír helyzetét is mutatja. Ez 700 dollár fölött zárt tegnap, tehát az elmúlt 2-3 nap gyengelkedését feldolgozta.
Hogy alakulhat az infláció?
Az inflációról az volt a mondat, amire nagyon figyeltek a befektetők, hogy átmenetileg 2% fölé is mehet, de ez a hosszú távú trend továbbra is a 2%-os vagy alatti. A idei várakozásokról is beszélt a Fed, ezek a decemberi közleményhez képest módosultak. Idénre a GDP-ben 4% helyett 6,5%-os növekedést várnak, inflációban pedig decemberben 1,8-at vártak, most viszont a évvégi inflációt 2,4%-ra várják, ami valóban több, mint a 2%-os küszöb, de úgy látszik, hogy a Fed ezt átmenetinek tartja.
Köszönöm, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Text megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz a digitális V1 pályázat részleteiről és céljairól. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Digitális V1 pályázatot hirdetett a Digitális Jólét Program és az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A program célja, hogy motiválja a pénzügyi szolgáltatókat a digitális fejlesztésekre, és erről a fogyasztókat is tájékoztassa, mondta az Inforádiónak az Innovációs Tárca digitalizációért felelős helyettes államtitkára. Solymár Károly Balást, Sipos Ildikó kérdezte.
A digitális jólét pénzügyi védjegyet annak érdekében alakítottuk ki, hogy hitelintézetek és biztosítók jelentkezhessenek, jogosultá válhassanak erre a védjegy használatra, természetesen abban az esetben, hogyha bizonyos feltételeket teljesítenek. A védjegynek az a célja, hogy a fogyasztók számára egyfajta megbízhatóságot sugározzon, tehát a fogyasztó biztos lehessen abban, hogyha találkozik ezzel a védjeggyel, hogy digitális hitelintézete vagy digitális biztosítóval áll szemben, akkor ott megfelelő kiszolgálást fog kapni, megfelelő funkciókkal, megfelelő biztonság mellett. Természetesen a hitelintézeteknek is fontos ez, hiszen új és új ügyfelek szokhatnak rá a digitális bankolásra. Én azt gondolom, hogy ez mind a két oldalnak nagyon fontos.
Mikortól kaphatják meg az említett pénzügyi tevékenységgel foglalkozó szervezetek ezt a védjegyet, tehát mikortól látható majd ez a nevük mellett?
Folyamatosan lehet pályázni erre a védjegy használatra, már most is nyitott ez a lehetőség. Elsőként a Budapest Bank szerezte meg a védjegy használati jogot, ezt követte a Kereskedelmi és Hitelbank, egyrészt a banki része, másrészt a biztosító része, de most is bárki, akit érdekel ez a lehetőség, a digitalisjólétprogram.hu weboldalon minden szükséges leírás megtalálhat, és magát a pályázatot is benyújthatja, tehát folyamatosan lehet pályázni erre a jogosultságra.
Kicsit részletesebben szólva a védjegyről, ez konkrétan mit jelent, mit kell tudniuk digitális téren ezeknek a bankoknak, illetve biztosítóknak, milyen kritériumoknak kell megfelelniük?
Két szintet különböztetünk meg. Alapszinten a következő alapvető feltételeket kell lehetővé tenni, digitális számlanyítást lehetővé kell tenni, személyes adatok módosítását, egyenleg lekérdezést, betétlekötést, limitmódosítást, bankkártya igénylést és tiltást. És még sorolhatnám, ezt pontosan meg lehet nézni a weboldalon. Tehát alapvetően egy funkcionális leírást adunk a bankoknak, és hogyha ezeket teljesítik, akkor jogosultak lehetnek védjegy használatra. A kiemelkedő digitális hitelintézet, ez egy következő szint, ők másfajta védjegyet használhatnak. Az ő esetükben már nem csak bizonyos funkcionalitást várunk el, hanem azt, hogy az edukáció területén, a lakossági tájékoztatás területén kiemelkedő tevékenységet folytassanak. Tehát meséljenek arról, hogy a digitális bankolás miért jó, egy kicsit hozzá közelebb a fogyasztókat ehhez a tevékenységhez. Ő esetükben egy komolyabb tájékoztatási tevékenység az, ami elvárt.
Mi a célja a digitális jólét programnak ezzel a pénzügyi védjeggyel, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, hiszen ez egy közös programjuk?
Úgy látjuk, hogy nagyon sok jó szolgáltatás elérhető, ugyanakkor még mindig a fogyasztók részéről, a lakosság részéről számos esetben bizonytalansággal találkozunk. Nagyon sok mindenre már használjuk az internetet, közösségi oldalak használatában elsők vagyunk Európában, de hogyha már a vásárlásra vagy az elektronikus tranzakciókra kerül sor, banki tranzakciókra, akkor azt látjuk, hogy ott már van egyfajta bizonytalanság, és még szeretünk bemenni a bankfiókba. Ezt a bizonytalanságot, bizalmatlanságot szeretnénk ezzel lebontani, segítséget adni a lakosságnak abban, tudja, ismerje meg, hogy ki az, akiben megbízhat, kik a jó szolgáltatók, és én azt gondolom, hogy ezzel a használatot tudjuk serkenteni, úgy gondoljuk, nagyon sok előnnyel jár az, hogyha digitálisan bankol a lakosság, természetesen akkor, hogyha ezt biztonságos körülmények között és egy magas szolgáltatás portfólió használatával teszi.
Solymár Károly Balázst, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kifogásolja a Revolut litván leányvállalatának díjmódosítási terveit a Magyar Nemzeti Bank, mondta az Inforádiónak az MNB felügyeleti szóvivője. Minder Istvánt Sipos Ildikó kérdezte.
A társaság határon átnyúló elektronikus pénzkibocsátó, illetve pénzforgalmi szolgáltatóként van jelen Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank azt észlelte, hogy a Revolutnak egyes április végén életbe léptetendő díjmódosításai sérthetik a hitelintézet törvényt. Arról van szó, hogy a hazai HPT kimondja, hogy szerződést nem lehet egy oldalon módosítani új díj vagy költség bevezetésével, illetve nem lehet az ügyfelek számára kedvezőtlenül megváltoztatni a szerződésben meghatározott díjak, költségeknek a számítási módját. Itt a Revolut esetében pontosan ez történne, ugyanis a Revolutnak a elektronikus pénzkibocsátottársága megváltoztatná egyes ATM-es tranzakcióknál a díjat, új díjelemet vezetnének be, nevezetesen a készpénzfelvétnél egy fix összegű minimumdíj jönne be meghatározott összeg vagy darabszám fölött, illetve az EGT-n, Európai Gazdasági Térségen kívüli nemzetközi utalásoknál a számítási módot változtatnák meg.
Miért kereste meg az MNB a Revolut mellett éppen a Litván Nemzeti Bankot is ebben az ügyben?
Azért, mert a Revolut pénzforgalmi szolgáltató cégét Litvániában engedélyezték, az Európai Uniós Egységes Útlevél gondolat alapján a litván felügyelet látja el a pénzügyi felügyelését. Magyarországon a társaság határon átnyúló szolgáltatóként van jelen, tehát az anya felügyelet tud, ahogy tetszik, intézkedni a magyarországi törvénysértés megelőzése érdekében. Emellett a Magyar Nemzeti Bank közvetlenül is a társasághoz is fordult, jelezve azt, hogy célszerű lenne ezt a bizonyos lépést megtenni, nevezetesen nem életbe léptetni ezeket a bizonyos változásokat.
Mikortól lépnének életbe ezek a változások?
Revolut arról tájékoztatta az ügyfeleket, hogy ezek a módosítások április 23-ától jelennének meg. Ez azt jelenti, hogy még egy szűk hónapunk van arra, hogy ezt a problémát megoldjuk. Ez mindenképpen az ügyfelek érdekében történne. A Magyar Nemzeti Banknak fogadó országbeli felügyeletként, ahogy említettem, korlátozott fogyasztóvédelmi jogosítványai vannak. Arra viszont van lehetőség, hogy az érintettekhez forduljon, így az anyafelügyelethez is, illetve arra is természetesen, hogy felhívja az ügyfelek figyelmét az ilyen jellegű változásokra. A Magyar Nemzeti Bank ezt a korábbiakban is megtette, ennek a társaságnak kapcsán is, illetve ezzel a jogosítványával, lehetőségével, ha szükséges, élni fog a továbbiakban is.
Az MNB-nek van-e arra vonatkozóan adata, hogy körülbelül a Revolutnak itt Magyarországon hány ügyfele lehet?
A anyaországbeli felügyelethez jönnek be erről a Revoluttól adatok, tehát a magyarországi felügyeletnek erről adatszolgáltatásból közvetlen adatai nincsenek, azonban sajtóhírek a nyilvánosság alapján érkezett hírek szerint 100 000 nagyságrendű ügyfélkörről lehet szó.
Minden Istvánt, az MNB felügyeleti szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A jegybank statisztikái szerint tavaly év végére csak nem 3,5%-ra nőtt az életbiztosításokban félretett összegek aránya a teljes pénzügyi vagyonon belül. Lambert Gábort, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallják.
Tavaly egyébként a legnépszerűbb volt az úgynevezett unit link biztosítások, vagyis a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások jelentősen növekedtek, és ezek húzták magukkal a piacot, de épp így örvendetes, hogy a másik hosszú távú megtakarítási forma, a nyugdíjbiztosítások is tovább erősödtek az elmúlt évben, több mint 11%-kal nőtt a szerződések száma és az itt elhelyezett összegek is, úgyhogy már azt hiszem az év elejétől számítva már az újabb kötésekkel együtt olyan 400 000 nyugdíjbiztosítás lehet a piacon. Minden nagyon kedvező, és hát ezek mellett ugye vannak a hagyományos, a kockázati életbiztosítások, amelyek hát a váratlan helyzetekben egy gyors segélyt jelentenek, és ezeknek a száma is már a tavalyi év végén meghaladta 700 000. Hát ezen belül a tiszta kockázati életbiztosítások mellett vannak a hitelfedezeti biztosítások is, és a hitelfedezeti biztosítások azok számára jelenthet megnyugvást, illetve hát valamiféle biztonságot, akik jelentős összegű több tíz éves lejárató hiteltartozással rendelkeznek, hiszen a hitelfedezeti biztosítással a biztosító kifizetése fedezheti a teljes fennálló összeget, vagy annak egy részét is, ráadásul nem csak elhalálozás következtében, de akár munkanélküliség vagy betegség, rokkantság miatti keresőképtelenség esetén is, attól függően, hogy a szerződés mit tartalmaz.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Beke Károly, a Portfólió munkatársa, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi változott a tőzsdén idehaza az elmúlt fél órában?
A részvénypiacon sok változásról nem tudok beszámolni, a Bux Index továbbra is mondhatni jelentős 1,1%-os pluszban van, és a vezető papírok esetében sincs igazán nagy változás, továbbra is a Magyar Telekom, ami egy picit kilóg lefelé a sorból, minimális gyengülést mutat a tegnapi záráshoz képest. Az OTP 1,2%-kal, a Richter 1,3%-kal, a MOL pedig szintén 1,3%-kal került feljebb.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint picit gyengült az elmúlt percekben, most 367 közelében jár az euróval szemben, ami 0,1%-os gyengülést jelent tegnaphoz képest.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smart Text megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.